foglalkozik, hogy tulajdonképpen műértő, egy kicsit mecénás, de egy fillérje nincs belőle. Most szervezkednek, mindent előkészítenek, telefonálnak, és egy olyan csodára találtam ebben is, hogy nem vagyok egyedül, és Földes László sincs egyedül ezzel, és Pilinszky sincs egyedül valahol túl a bűvös szférán, ott valahol, ahol átvérzik az Isten, ahogy ő írta, hanem itt vagyunk, és csináljuk, és összefogunk, és szeretjük valahol egymást, és testvérek vagyunk. Tudom, hogy egy kicsit velengőse hangzik, de én most teljesen a bűvöletében vagyok ezeknek a véletleneknek nevezett csodákon.
Hát véletlen biztos nincsen, mert ugye a képeknek meg el kell készülnie. Gondolom azért fest valaki, mert azt, ami benne van, úgy értem, a világról alkotott kép, azt szeretné visszaadni, hogy mások is láthassák.
Igen, hát természetesen csak másoknak tűnik úgy, hogy ez csak úgy kijött, ez csak úgy véletlenül oda vetette az ember. Ha igazán szívből és teljes magából fest az ember, tehát kifejezi, túllép mindenen, és hát én úgy festek, tehát van, amikor nekiesek, és ütöm velem, hát a Requiem sorozatomat édesanyám halálakor Verdi Requiemjére festettem, és átlényegül, és akkor tulajdonképpen megszűnnek a határok a műfajok között.
Extázis? Vagy egy belső izzás?
Egy belső izzás, egy extatikus érzés, egy olyan valami, ami kontrollálva van, nagyon szigorúan, pontosan kontrollálva, olyan, hogy közben tulajdonképpen egy egyenlet megoldása sajnak a szintjén kell pontosan festeni. Tehát hiába van, vagyok tele indulattal és dobálom a festéket, akkor is tudnom kell, hogy hová. És az a belső rend az ott van. És az a belső rend ott volt Pilinszkyben, ott van Földes Lászlóban, ott van abban, aki megnézi és érti. Tehát valami közös belső rend, egy nagy-nagy igazság, egy nagy rend van bennünk, ami mindig megvalósítja önmagát, így vagy úgy, de megvalósítja önmagát. És ez egy csodálatos érzés. Rengeteg szenvedés, nagyon sok munka, de nagyon-nagyon olyan érzés, amit nem cserélnék el semmivel.
És az ebből az érzésből is fakadó és látható képeket akkor két kiállításon is Debrecenben megnézhetik. A következő hetekben Szabadi Katalin volt a vendége a mecénásnak. Köszönöm szépen, hogy beszélgethettünk és megosztotta velünk ezt a belső titkot, amely titok vagy titkok a képeken láthatóak is mindazoknak, akiknek szemük van és látnak. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
Mindig jó érzés, hogyha egy új díjról számolhatunk be. Ez az új díj most a Krisztina díj, amelyet első alkalommal augusztus 5-én Fehérné Geisler Edit vehetett át. Ezt a díjat azoknak a festőművész feleségeknek adják, úgy értem festőművészek feleségeinek, akik nagyon sokat tettek azért, hogy a művész kiteljesedjen, hogy jó munkát végezhessen. A díj Benedek György szobrászművész alkotása. A díjat egyébként, innen a Krisztina elnevezés is, Gyémánt László felesége a múzsa gondoskodó társ emlékére, Kárpáti Tamás a család barátja, a Premier magazin főszerkesztője alapította. A díj kurátorai Ámon Betti, Borsos Mihály, Gyémánt László, Hernádi Judit, Kárpáti Tamás, Kis Ilona és Székhelyi József. Az első alkalommal tehát a Krisztina díjat Fehérné Geisler Edit vehette át, mikorig a Gundel étteremben augusztus 5-én. A díj kezdeti történetével, alakulásával és az első díjazottal a mecénás augusztus 15-i műsorában beszélgetünk majd.
Köszöni a figyelmüket a szerkesztő Balogh József. Legközelebb egy hét múlva jelentkezem itt a Kortárs Képzőművészet híreivel a Klubrádióban, addig is www.klubradio.hu. Köszönöm munkatársainak a műsor elkészítéséhez nyújtott segítséget. Legyen szép napjuk, viszont hallásra!
Klubrádió. Tények,
vélemények. Következnek a Klubrádió hírei.
3:03 két fordulós választási rendszert, valamint az ajánlószelvények eltörlését javasolja az LMP. A nyugdíjvédelmi megbízott szerint 10%-kal kisebb lenne az államadóság, ha nem lettek volna magánnyugdíjpénztárak. Nem létező vagy rosszul megadott címekre is kellene reálhozamokat kézbesíteni, közölte a posta, de ők a szabályzatnak megfelelően visszaküldik azokat a magánkasszáknak. hideg front érkezik, a következő órákban erős szélre és jégesőre is számítani kell. Jó napot kívánok, Filip István Gábor vagyok. Kétfordulós választási rendszert és az ajánlószelvények eltörlését javasolja az LMP. Az országgyűlésnek is benyújtott választójogi javaslatuk szerint vegyes parlamenti választási rendszert szeretnének, amelyben a jelenlegi 5-ről 3%-ra csökkentenék a bejutási küszöböt, és megszüntetnék az ajánlószelvények rendszerét. Karácsony Gergely országgyűlési képviselő egy 245 fős ház képét vázolta fel. Elmondása szerint a választókerületek arányosítása után 135 egyéni képviselői helyet lehetne szerezni, emellett 25 országos listás és 85 kompenzációs listás helyet osztanának ki. Az általuk elképzelt rendszer növelni a nők arányát és könnyíteni a kisebbségek bejutását is. Selmeci Gabriella szerint a magánnyugdíjpénztárak létrehozása nélkül ma 10%-kal kisebb lenne az államadósság. A nyugdíjvédelmi megbízott sajtótájékoztatón fejtette ki, hogy miután évente a bruttó hazai termék 1%-a került be a magánnyugdíjpénztárakba, így ha 1998-ban ezek nem jöttek volna létre, akkor mára nem 80, hanem csak 70% lenne az államháztartás GDP arányos adóssága. A kisebb adósságot alacsonyabb kamattal lehetett volna finanszírozni, tette hozzá. Bejelentette azt is, hogy a kormányzati ellenőrzési hivatal vizsgálja egyebek mellett a pénztárak működési költségeit, vagyonkezelési díjait és a vizsgálati jelentést a kormány a parlament elé terjeszti majd. Címzési hiba miatt számos esetben nem tudják kézbesíteni a magánnyugdíjpénztári reálhozamokat, közölte a Magyar Posta. Ilyenkor visszaküldik a pénzt az utaló magánkasszának, mondta a rádiónknak Hüse Marianna, a posta szóvivője.
Sajnos elmondható, hogy gyakori a címzési pontatlanság. Ez lehet akár név, tehát a címzett neve, vagy a címében ejtett pontatlanság vagy hiányosság. Gyakran előfordul hölgyeknél kifejezetten, hogy mondjuk férjhez megy, és az asszony nevét szünteti fel, vagy az asszony neve szerepel a levélszekrényen. Tehát valahol ez a pontatlanság megnyilvánul, akár az utalványon, akár a címhelyen feltüntetett címnél vagy névnél. Tehát ezek a leggyakoribbak talán. Ezekben az esetekben a kézbesítők a hirdetményünkben meghatározott módon kell, hogy eljárjanak. Ez azt jelenti, hogy kézbesíthetetlennek minősítik az utalványt, és ebben az esetben a magánnyugdíjpénztárakhoz kell, hogy visszautalja a posta ezeket az összegeket, ezeket az utalványokat.
Felvonulással emlékeznek a tűzoltók az 5 évvel ezelőtt a műegyetemi tűzben elhunyt társaikra. A szerencsétlenül járt tűzoltók eltévedtek a labirintusszerű alaksorban, a készülékükből pedig kifogyott a levegő. A három férfit hősi halottán nyilvánították. A megemlékezés programját Hóca György, a Tűzoltókért Alapítvány elnöke mondta el a Klubrádiónak.
A hőség teréről indul a felvonulás, motoros felvonulás, amihez csatlakoztak tűzoltó gépjárművek. Ennek azért van jelentősége, mivel 2006. augusztus 8-án a mai napon történt az a sajnálatos eset, amikor is három tűzoltó kollégánkat vesztettük el, és ennek már ides tova 5 éve, és ezért terveztük, hogy most egy nagyobb szabású ünnepséggel, tehát megemlékezéssel kívánjunk a hősök előtt tisztelegni. Ezért is szerveztük ezt a motoros felvonulást, és 18 órakor a műegyetem előtt pedig lesz egy megemlékezés, aminek szerves részeként egy 19 órakor kezdődő emlékkoncert fogja zárni ezt a mai napot.
Végül az időjárásról. Narancssárga figyelmeztetés van érvényben a közeledő hidegfront miatt. Záporok helyenként heves zivatarok alakulhatnak ki az ország egész területén. A szél erőssége meghaladhatja 90 km/h, jég is eshet, akár 2 cm-nél nagyobb darabok is hullhatnak. Friss hírek és időjárás jelentés legközelebb 15:30 a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények,
vélemények.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora. A mikrofonnál Törtei Takács Kriszta.
Van van, amikor van értelme az úgynevezett nyomásgyakorlásnak. A Gemenszolán buszvezetői megelégelték, hogy nem pontos időben kapják meg a fizetéseiket, és a kafetéria juttatásokkal is jelentősen elmaradt az alvállalkozó. Így kollektíven kértek segítséget. Sikerrel! Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok, és mondom már is, hogy mire számíthatnak még a mai műsorban. Mit gondol a szakmai érdekképviselet arról, hogy jövőre egy fillérbéremelésre sem számíthatnak a közalkalmazottak? Megkérdezzük ezt is. Szó lesz arról, hogy újabb, az eddigi gyakorlattól eltérő kezdeményezéssel rukkolt elő a VDS. Konzultációt hirdettek meg az új munkatörvénykönyvéről. De vajon miért? Mi a céljuk? És végül, de nem utolsó sorban, hogyan látja az augusztus 1-től életbe lépett munkatörvénykönyvének módosításait egy olyan civil szervezet, amely a nők és a férfiak esélyegyenlőségéért is küzd? Már is kezdünk.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Körülbelül 30 szabadnapos autóbuszsofőr, legalábbis a hírek szerint, a múlt héten szerda reggel a Gemenszvolán telephelyére ment, mégpedig azért, hogy a vezetők közbenjárását kérje az anyagi vitás ügyeik rendezésében. A történet azért bonyolult, mert tulajdonképpen nem a Gemenszvolánnal van bajuk, hanem az Orange Way-hez kerültek alvállalkozóként, és ott vannak fizetési elmaradások, problémák, de hogy konkrétan miről van szó, és hogy kerülhettek a buszsofőrök ilyen helyzetbe, erről fogunk beszélgetni a következő percekben Dávid Györggyel, a DÁM szakszervezetek elnökével. Jó napot kívánok!
Kezdjük, csokkolom! Igen, sajnos eljutottunk arra a pontra, sajnos a gépkocsi vezető kollégáknál.
Elszakadt a cérna, úgy szokták mondani, ugye? De miért?
Igen, gyakorlatilag elszakadt a cérna. Hát 2009-ben átkerültünk alvállalkozáshoz, alvállalkozásba az Orange V nevű buszos céghez. Nekünk ott és akkor azt ígérték a Gemenszolán vezetői, hogy tulajdonképpen azon kívül, hogy az ink színe változik, semmiben nem fogjuk észrevenni azt, hogy más lett a munkáltatónk. Gyakorlatilag olyan ígéreteket kaptunk a Gemenszolántól, hogy ha bármiféle fajta problémás ügyünk van, akkor ők készségesen segítenek az alvállalkozó és a munkavállalók közti konfliktus kezelésébe.
Gondolom ez megnyugtató is volt az önök számára, illetve a buszvezetők számára, mert akkor úgy gondolták, ha tényleg bármi probléma van, mehetnek az anyacéghez.
Így van. Tulajdonképpen minket, mint munkavállalókat nem az érdekel, hogy hogy hívják a munkáltatónkat.
Logikus.
Minket az érdekel, hogyha tisztességesen elvégezzük a munkánkat, azért a juttatásainkat ugyanolyan tisztességesen megkapjuk.
És akkor most eljutottunk ideig, nyilván a juttatásaikkal van probléma, mi az, amit nem kaptak meg?
Hát gyakorlatilag kellően elfajultak a helyzetek, mert a legirritálóbb most az üdülési csekknek a meg nem kapása volt.
Uh-huh. Ami lassan vége a nyárnak, nem is fogják tudni felhasználni.
Itt nálunk ez a 3 nyári hónap az, amikor viszonylag kevesebb járatot kell végezni ugye az iskola szünetek miatt, és ekkor lenne arra lehetőségek a kollégáknak, hogy tulajdonképpen a családjukkal egy hosszú hétvégét, vagy esetleg egy hetet eltöltsenek közösen, mert ugye a munkánkból adódóan mi hajnalba elmegyünk hazúról, mikor már hazaérünk, addigra a gyerekek már sok esetben alszanak.
Nem kapták meg a mai napig az üdülési csekket?
De igen, ugye csütörtökön volt ez a felvonulás a Gemenszolán székházához, és tulajdonképpen a délután folyamán már megkaptuk az üdülési csekkeket, csak ezzel az a probléma, hogy ezt májusban kellett volna, hogy megkapjuk. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag 2 hónapos csúszással kaptuk meg, és a nagyobbik probléma az az, hogy tavaly ugyanilyen procedúrán mentünk keresztül, és gyakorlatilag már a tavalyi nyaralások is fűtve mentek, amiatt, hogy nem kapták meg a kollégák az üdülési csekkeket.
Egyéb kafetéria juttatást is kapnak, és azt megkapják időben?
Hát sajnos nem. Egyébként sok esetben a bérek kifizetésének időpontjával is problémák vannak. Kovács Miklós úr azt mondta, hogy egy alkalommal egy napot csúszott. Hát sajnos ezt táfolnom kell, mert...
Én nekem meg hagyd szóljak közben, hogy a hallgatók is tudják ki, a Kovács Miklós, ugye ő az Orange Way ZRT vezérigazgatója.
Vezérigazgatója, igen.
Őt most ugye nem tudjuk megkérdezni, ön idézte, hogy azt mondta, hogy egyszer volt csúszás. Egyébként meg mindig pontosan napra megkapják a fizetésüket?
Sajnos nem.
sajnos nem, hanem változó létszámba, változó mértékbe csúsznak a kifizetések. Olyanra is volt példa már az idei évben, hogy nem bérkifizetésként érkezett jó pár kollégánkhoz a számlájára a pénz, hanem mint egyszerű készpénzbefizetés érkezett meg. Tehát gyakorlatilag változó időben, változó létszámba kapja később a kollégák egy része a fizetését.
Mit tudnak önök tenni, illetve tud-e valamit tenni a Gemenc-Volán? Mert gondolom, hogy senkinek sem jó, hogy rossz kedvű emberek ülnek be a buszba, és visznek 50-60 embert, gyakorlatilag az életüket rábízzák. Tehát, hogy mi a megoldás ön szerint?
Én úgy gondolom, hogy ezt az állapotot, mert gyakorlatilag ugye ez a szakszervezet is azért alakult, hogy itt valamilyen formában a munkavállalók az érdekeiket a munkáltatóval szemben érvényesíteni tudják, hogy valamiféle fajta konstruktív párbeszéd alakuljon ki a munkáltató és a munkavállaló.
Jó, de hát ez egy ilyen megfoghatatlan dolog, egy kicsit konkrétabban, hogyha elmondaná, hogy mik a terveik, elképzeléseik, illetve a munkavállalók hogy gondolkodnak, maradnak ott, vagy esetleg el akarnak menni, mert nem akarják ezt tovább csinálni.
Én megmondom őszintén, hogy rengeteg elkeseredett munkavállaló van köztünk, akiknek ugye a mai világban komoly pénzügyi nehézségeik vannak, úgy a hiteltörlesztéssel kapcsolatosan, mint a gyerekek iskoláztatásával, egyéb dolgokkal kapcsolatos problémáknak a megoldása, és abban az esetben, hogyha nem kapjuk rendszeresen a béreinket, egyéb juttatásainkat, mert sajnos eljutottunk odáig, hogy a kafetéria elemet is, mint bért kell felfognunk dacára annak, hogy béren kívüli juttatásnak minősül, mert ez a néhány ezer forintos étkezési utalvány a hónap végén a konyhapénzben nagyon-nagyon sokat segít.
De nem válaszolt a kérdésemre, milyen konkrét lépéseket terveznek, egyáltalán terveznek-e konkrét lépéseket, vagy mi várható?
Szeretnénk leülni az Orange vezetésével, és papírra vetni azokat a dolgokat, ami kiküszöböli ezeket a késedelmes fizetéseket, és megpróbáljuk helyreállítani a munkabékét.
Nagyjából mikorra várható, hogy le tudnak ülni, és fehér asztal mellett megegyezni?
Kovács Miklós úrtól, ugye az Orange Vész vezérigazgatója, kaptunk ígéretet, mert eddig nem ővele tárgyaltunk, hanem az egyik stratégiai igazgatóval, hogy itt most a közeljövőben, tehát az elkövetkezendő hónapban, meg még az augusztus folyamán rendezzük a munkaügyi kapcsolatainkat.
Az mit jelent, hogy rendezzük a munkaügyi kapcsolatainkat? Ez gyakorlatilag azt akarja, hogy valamiféle garanciát szeretnének arra, hogy mindig mindenki időben megkapja a juttatását és a fizetését?
Mindenképpen, de ezen túlmenően még a munkafeltételeink javítását is szeretnénk elvárni.
Mert hogy?
Itt a munkafeltételeket érintő kérdésekben is vannak problémák, amiket mindenképpen
de mik ezek a problémák?
Szeretnénk áttárgyalni. Buszoknak a műszaki állapota tulajdonképpen, azoknak a feltételrendszereknek a hiánya, ami még a Gemenc-Volánnál megvolt. Például a takarítóeszközök hiánya, az autóbusz-gépkocsi vezetők ruházátának, egyenruhájának a hiánya, ami a konkrét kérdés, de legfőképpen a műszaki állapotoknak a rendezése.
Ezek szerint akkor még ebben a hónapban előre tudnak lépni, legalábbis ez derült ki abból a beszélgetésből, amit most én ezzel le is zárok, és meg is köszönöm Dávid Györgynek, a DÁM szakszervezetek elnökének. Ugye a témánk az volt, hogy a Gemenc-Volánosok egy alvállalkozóhoz átkerültek, legalábbis elég sok buszsofőr, és nem kapták meg többször, legalábbis ezt mondja a szakszervezet, időben a fizetésüket, a kafetériai jutatásukat, és hát ami a legfájóbb és ami érthető, hogy az üdülési csekket gyakorlatilag a múlt héten adták ki a dolgozóknak, tehát nagyon már nyaralni sem tudnak elmenni, és mint hallhatták Dávid Györgytől, ez nem az első alkalom, sajnos tavaly is így jártak. Reméljük, hogy sikerül megegyezni. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünk rá, viszonthallásra.
Én köszönöm, kész sok viszonthallásra.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Reklám.
Györgyi, szerintem egy csomó ember van, aki még soha nem volt padödő koncerten.
Szerintem meg van, aki azt se tudja, hogy van még padödő.
Miért padödő van?
Van, hát.
Persze, csináljuk egy koncertet.
Jó,
mikor?
Rendben,
hol?
Megyek. augusztus 17-én.
Jó, Páros Majori szabadtéri színpad.
Szerda este 8.
Oké.
Oké.
Én ott leszek.
Hát, van is más dolgom, én is megyek.
Hülye.
A koncert támogatója a Klubrádió. Programajánló.
Geszti Péter legjobb slágerei a mínusz egyedik napon, a következő napon pedig a hétszeres Grammy-díjas Prince bűvöli el majd a közönséget. Ezt követi az öt fesztiválnap. A világ 40 országából érkeznek a változatos műfajok legjobbjai. Lesz pop, rock, világzene, színház, parti, összművészet és meg annyi más. Mindent részletesen megtalál a www.sziget.hu/fesztivál oldalon.
17 kilométeres partszakasz, 80 helyszín, ingyenes parti járat.
Siófok Night.
Egy fesztivál, ami egész nyáron téged szórakoztat.
Siófok Night.
Egy karszalag és egész Siófok a tiéd.
Siófok Night.
Gyere és szerezd meg a velejáró óriási kedvezményeket és ingyenes belépőket.
Siófok Night.
Igényes szórakozás egész nyáron a hazai és külföldi DJ elit legjobbjaival.
www.siófoknight.hu. Reklám hangzott el.
A lényeg. A Klubrádió krónikája minden hétköznap reggel, délben, délután és este. Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Mint ahogy arról a múlt héten többször is hírt adott a sajtó, bérstopra és létszámcsökkentésre is számíthatnak a közalkalmazottak. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a közszféra béreit befagyasztják, ugyanis a tervezéskor a tárcáknak változatlan mértékű alapilletménnyel és közalkalmazotti illetménytáblával kell számolniuk, és ez a költségvetési tervezetből kiderült feketén-fehéren, tehát itt nagyon mellé beszélni nem lehet. Azt gondolom, hogy nem is ez a kérdés, hanem az, hogy az érdekvédő hogyan reagálnak erre, és mit próbálnak megtenni. A telefonnál már itt van velem Fehér József, a Magyar Köztisztviselők Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének főtitkára. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat is!
Önöket váratlanul érte, vagy azért számítottak arra, hogy jövőre jön igazán a fekete leves?
Nem ért minket váratlanul. Mondhatnám, hogy körülbelül erre számítottunk, de azért szeretném emlékeztetni a kedves hallgatókat is arra, hogy a költségvetési köriratok mindig a legszigorúbb tartalmú költségvetési elképzeléseket fogalmazzák meg, hisz ez a dokumentum még nem az ország közvéleményének, hanem a tervezésben dolgozó szakembereknek szól. Nyilvánvaló, hogyha a tervezés úgymond felpuhulna, akkor a különböző alkuk során az még további problémákat jelenthetne.
Tehát nem adják fel a reményt magyarul. Én úgy értelmezem, és gyakorlatilag ez is volt az elmúlt évtizedekben a gyakorlat, hogy kikerültek költségvetési sarokszámok, és akkor mindenki elkezdett a saját területén küzdeni azért, hogy egy kicsit bővebbre szabják azt az inget, vagyis hogy több pénz jusson az adott területre. Ebben reménykednek most is.
Valóban arról van szó, hogy a költségvetési keretszámokat illetően komolyan kell venni az elképzeléseket, de azért még nem ez a vége a költségvetésnek. Csak utalnék arra, hogy 2010-ben, amikor a 2011-es költségvetés sarokszámait megismertük, akkor körülbelül ugyanez volt a helyzet. Igaz, hogy kellett hozzá december 4-i tüntetés, amelynek eredményeképpen a kormány belátta, hogy nem lehet 2011-ben 2008-as vagy 9-es szinten tartani a béreket, nem beszélve arról, hogy az egykulcsos adó bevezetése külön jövedelemcsökkenést eredményezett volna a közszférában, ezért 2011-ben a legalacsonyabb keresetű közszolgálati dolgozók számára mintegy 24 milliárd forintos globális összegben kompenzációt biztosított a kormány.
Vagyis jelenleg arra számítanak, hogy akkor most is fognak még pénzt kapni, és nem lesz ez a teljes bérstopp? Beszéljünk magyarul.
Igen, igen, arra számítunk, hogy 2012-ben is lesz közszolgálati kereset kompenzáció. Ez a kormány gazdaságpolitikájából vagy jövedelempolitikájából kell, hogy logikusan következzen. Ugyanis, hogyha 2011-ben szükség volt arra, hogy a 170 ezer forint alatt keresők, bruttó 170 ezer forint alatt keresők esetében ki kell egészíteni a keresetet annak érdekében, hogy legalább a nettó szinten maradjon, nem a reálérték, hanem a nettó szinten maradjon, akkor 2012-ben semmi olyan változás nincs, amely ezt a kötelezettséget, vagy ezt a követelményt ne tenni szükségessé. Tehát igenis, kimondom, arra számítunk, hogy 2012-ben legalább a 2011-es kompenzációhoz hasonlóan teszem hozzá, hogy attól nagyobb mértékben kell, hogy a kormány az alacsony keresetű közszolgálati munkavállalók számára kiegészítést biztosítson. Azért mondom, hogy többet, mint 2011-ben, mert a 2011-es kompenzációnak van egy rendkívül igazságtalan része, nevezetesen az, hogy míg a magasabb keresetűeknél a gyermekkedvezményt teszem hozzá nagyon helyesen, nem számítják be semmire, tehát akinek az adó jóváírása az többletet hoz, amellé a gyerekkedvezmény is jár. Az alacsony keresetű közszolgálati dolgozók esetében, aki gyerekkedvezményben részesül, azt az összeget a kompenzációjából levonják. Tehát ez semmilyen módon nem elfogadható és nem magyarázható. Tehát már mondom, hogy a következő hetekben vagy szeptember közepén induló bértárgyalásoknak az egyik nagyon lényeges tétje az lesz, hogy milyen mértékű, kikre kiterjedő legyen a kompenzáció, illetve az, hogy a gyerekesektől ne vegyék el a kompenzáció, pontosabban ne legyen beszámítva.
De az adójóváírás kivezetése az is feszültséget fog okozni, tehát van, aki még rosszabbul fog járni.
Így van, ezért van szükség a kompenzációra. Erre utaltam, hogy 2012-ben semmi olyan általunk most ismert tényező nem jön, sőt, hát ennek az ellenkezője várható, amely szükségtelenné tenni a 2011-es kompenzációt. Igen, ahogy ön nagyon helyesen rámutatott, a 2012-es adóváltozások, ha marad minden így, tegyük fel, hogy marad minden így.
De akkor önök csak kompenzációra számítanak, vagy azt arra is számítanak, hogy még lesz egy általános bér emelés is, vagy ugyanúgy tudomásul veszik, mint ahogy idén, hogy már az is jó, hogy legalább nem keresnek az emberek kevesebben.
Mint említettem, reményeink szerint szeptember közepén az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács plénumán indul majd a 2012-i bértárgyalás. Ugye arra utaltam, hogy első lépésként a kompenzációt akarjuk rögzíteni, illetve vannak a feltételeit. És ezt követően, miután immáron hatodik éve, nem tévedek, hatodik éve be lenne fagyasztva minden közszolgálat illetménytétel. Tehát a köztisztviselő illetmény alap ugyanúgy, mint a közalkalmazott illetménytában minden tétele, ezért kötelességünk kezdeményezni azt, hogy minimum legalább az infláció mértékével arányosan növekedjenek ezek az illetménytételek, és akkor persze a kompenzációt lehet másképpen számítani. De az, hogy 2012 az az év legyen, amikor immár mondom hatodik éve minden illetménytétel befagyasztva, ez biztos, hogy elfogadhatatlan. 2011-re vonatkozóan is ezt mondottunk, de tudomásul kellett venni, hogy az adóváltozások igen jelentősen átrendezték az illetményeket, elsősorban nagyjából annak a 20%-nyi közszolgálati dolgozónak, akiknek a fizetése mondjuk 200 000 forint felett volt, de 2012-ben más a helyzet, az ő esetükben olyan mértékű növekedés nem várható, mint volt 2011-ben, tehát igenis itt az ideje, hogy nyúljunk hozzá a közszolgálati illetménytételekhez, az említett illetményalaphoz, illetve a közalkalmazotti bértarifa különböző tételeihez.
A beszélgetés elején azt mondta, hogy a december 4-i demonstráció az azért segített önöknek ezzel arra célzott, hogyha a szeptember közepén kezdődő tárgyalásokon nem sikerül dőlőre jutni, akkor mozgosítani fogják az önök területén dolgozó embereket, és azt gondolják egyáltalán, hogy közalkalmazottak nem féltik annál jobban a munkájukat, mint hogy kimenjenek az utcára?
A kérdésére egyértelmű válaszom igen. Mi elsősorban a tárgyalásos érdekegyeztetés hívei vagyunk, ezt bizonyítottuk az elmúlt 20 év alatt számtalanszor. De abban az esetben, hogyha a tárgyalások nem hoznak eredményt, akkor a munkavállalókhoz kell fordulnunk és megkérdezni, hogy a tárgyalások eredménytelensége az elfogadható-e, vagy pedig nyomatékot kívánnak adni más módon, például egy utcai tüntetéssel, vagy egy demonstrációval a jogos követeléseiknek. Nem arra készülünk, hogy az utcán fogjunk érdeket egyeztetni, arra készülünk, hogy a tárgyalóasztalon meg tudjuk győzni a döntéshozókat, de ha ez nem vezet eredményre, mint ahogy 2011-ben se vezetett eredményre, akkor nyilvánvalóan ezt a lehetőséget is számba kell vennünk.
Ezt lehet, hogy önök így gondolják, de a létszámcsökkentés az is, mint a Damoklesz kardja ennek a területnek a feje fölött lóg, hogy én nagyon rossz összetétellel éljek, vagyis, hogy én, ha ott dolgoznék, akár köztisztviselő, akár közalkalmazott lennék, bizony ezerszer meggondolnám, hogyha nekem még van állásom, hogy elmenjek-e demonstrálni, mert hogy félnék attól, hogy a létszámleépítésbe bele fogok esni, már pedig létszámleépítés az egészen biztosan lesz, nyilván ezzel önök is számolnak.
Nem számolunk vele. A tavalyi költségvetési körülre, sőt, mi több, a Nemzetgazdasági Minisztérium költségvetési irányelve is azt tartalmazták, hogy mintegy 20%-nyi létszámcsökkentéssel tervez a 2011 évi költségvetés. Azt kell mondjam, hál' Istennek, ez a 20% nem következett be. Tavaly év közepén körülbelül 645 000 fő volt a közszolgálat főállású munkavállalóinak létszáma, most is ott tartunk.